From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from Brigham Young University. Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Üdvözlünk benneteket, férfi testvérek! Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciájának általános papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt a gyűlést műholdas adás segítségével világszerte számos helyre sugározzuk a papságviselők számára. A zenéről ezen az ülésen a Brigham Young Egyetem papsági kórusa gondoskodik, Ronald J. Staley vezényletével. Az orgonán Clay Christiansen és Richard Elliott játszik. Ezt a papsági ülést a kórus, az Úgy szeretett minket Isten, hogy elküldte hozzánk fiát című himnuszán nyitja meg. A nyitó imád ezután Keith K. Hilbigelder mondja a 70-ektől.
Peace.
Dear gracious heavenly Father.
Hatalmas mennyei atyánk. Ma este itt világszerte összegyűjtünk, mint a papság szervezete, Áron és Melkisedeki papságként, és nagyon hálásak vagyunk ezért az eseményért. Hálánkat szeretnénk kifejezni ma este, hogy hallgathatjuk ezeket az üzeneteket, és sokunk felkészült erre, ezekre az üzenetekre és bizonságtételekre. Segíts nekünk, hogy mi is mindig bizonságot tudjunk tenni ezekre az igazságokról. Segíts, hogy a lélek megvilágítsa el minket, miközben közvetlen tanácsot és útmutatást kapunk prófétától, Monson elnöktől. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ebben az adományozási korszakban irányításban lehet részünk proféták által. Hálásak vagyunk, atyánk, a jóságodért, és mindazzal a jóval, amivel elárasztasz bennünket. És ezt tesszük Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now sing Choose the Right.
A kórus most elénekli a Válasz jól című himnuszt. Az ének után Dallin H. Hoxelder szól hozzánk a 12 apostol kórumából. Ezt követően pedig Ronald A. Rasband Elder mondja el beszédét a 70-ek elnökségéből. Őt David L. Beck testvér követi, aki a fiatal férfiak általános elnöke.
Oh. In these times of worldwide turmoil,
a mai idők egész világra kiterjedő zűrzavarában egyre több hívő ember fordul az Úrhoz vigaszadó és gyógyító áldásért. E papságviselői hallgatósághoz a betegek, orvostudomány általi, valamint a hitből fakadó ima és a papsági áldások általi gyógyításáról szeretnék most szólni. Az utolsó napi szentek hisznek a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek és eljárások alkalmazásában. Tápláló ételeket eszünk, testmozgást végzünk, és egyéb módon is igyekszünk megőrizni az egészségünket. Ha pedig annak visszanyerésére van szükség, akkor különböző szakorvosok segítségét kérjük. Az orvostudomány használata nem áll ellentétben hitteltelő imáinkkal és azzal, hogy papsági áldásokra támaszkodunk. Amikor valaki papsági áldást kért, Brigham Young azt kérdezte tőle, alkalmaztál-e valamilyen gyógymódot? Akik nemmel válaszoltak mondván, hogy az elderek kézrátételére várunk, és hiszünk benne, hogy meggyógyulunk, azoknak Young elnök így felelt, idézem, az én hitem szerint ebben nincs sok következetesség. Ha betegen arra kérjük az Urat, hogy áldjon meg minket, és tegyen meg helyettünk minden szükséges dolgot, akkor amennyire én a szabadulás evangéliumát ismerem, akár arra is kérhetném az Urat, hogy növessze meg a búzámat és a kukoricámat, bár én nem szántam fel a földet, és nem vetem el a magot. Számomra az tűnik következetesnek, ha minden olyan gyógymódot kihasználok, amiről tudomásom van, majd arra kérem mennyei atyánkat, hogy szentelje azt testem gyógyulására. És itt az idézet vége. Természetesen a hit imájával, vagy a gyógyító papsági áldásokkal nem várunk addig, míg már minden más módszert kimerítettünk. Vészhelyzetben első az ima és az áldás. Leggyakrabban az erőfeszítések mind egyidejűleg zajlanak. Ez megfelel annak a szentírásbeli tanításnak, mely szerint mindig imádkozzatok, és hogy mindent bölcsen és rendben kell megtennünk. Tudjuk, hogy a hit imája, akár egyedül, akár otthon, akár a hódolat helyein mondják, hatékony lehet a betegek gyógyításában. Sok szentírás utal a hit erejére, amikor valakinek a gyógyulásáról van szó. Jakab apostol azt tanította, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Amikor a Jézus megérintő asszony meggyógyult, azt mondta neki, a te hited megtartott téged. Hasonlóképpen a Mormon könyve is azt tanítja, hogy az Úr hatalommal az emberek gyermekeinek hite szerint munkálkodik. Egy nemrég végzett országos felmérés azt mutatta, hogy 10 amerikaiból 8 hisz abban, hogy ma is ugyanúgy történnek csodák, mint az ősi időkben. A megkérdezettek harmada azt mondta, hogy tapasztalt vagy tanúja volt már isteni gyógyulásnak. Sok utolsó napi szent megtapasztalta már a hit betegeket gyógyító erejét. Erre más egyházak hívő tagjai között is hallhatunk példát. Ilyen csodáról számolt be például egy texasi újságíró, amikor egy 5 éves kislány hirtelen nehezen kezdett lélegezni és felment a láza, szülei kórházba siettek vele. Mire odaértek, leállt a veséje és a tüdeje. 41-42 fokra szökött a láza, teste kivörösödött, és lila sebek borították be. Az orvosok azt mondták, hogy ismeretlen eredetű mérgezési roham miatt haldoklik. Ahogy a hír tovább terjedt a családban és a barátok között, az istenfélő emberek imádkozni kezdtek érte, és a texasi Waco protestáns gyülekezetében különleges imagyűlést tartottak. Csodálatos módon hirtelen visszatért a haláltorkából, és alig egy héttel később kiengedték a kórházból. Nagyapja azt írta, a kislány élő bizonyítéka annak, hogy Isten igenis válaszol az imákra és csodákat tesz. Valóban úgy van, ahogy a Mormon könyve tanítja, Isten a Szentlélek hatalma által mindazoknak kinyilvánítja magát, akik hisznek benne, igen, minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek, hatalmas csodákat művelve az emberek gyermekei között, hitük szerint. Mivel hozzátok szólok, olyan felnőttekhez, akik viselik a Melchizedeki papságot, és olyan fiatal férfiakhoz, akik hamarosan elnyerik ezt a hatalmat, most a papság hatalmát is magában foglaló, gyógyító áldásokra összpontosítom szavaim. Rendelkezünk ezzel a papsági hatalommal, és mindannyiunknak felkészültnek kell lenni annak megfelelő használatára. Az egyre növekvő természeti csapások és pénzügyi nehézségek azt jelzik, hogy a jövőben még nagyobb szükség lesz erre a hatalomra, mint eddig a múltban. Sok szentírás azt tanítja, hogy az Úr szolgái betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Csodák történnek, amikor a papság felhatalmazását használjuk a betegek megáldására. Volt már részem ilyen csodákban. Kisfiúként és férfiként is láttam már a szentírásokban feljegyzett csodákhoz mérhető gyógyulásokat, és ezzel sokan így vagytok. A betegek megáldására használt papsági felhatalmazás 5 részből áll. Az első a megkenésből, 2 a megkenés megpecsételéséből, 3 hitből, 4 az áldás szavaiból, és 5 az Úr akaratából. Az Ószövetség gyakran említi, hogy az olajjal való megkenés részét képezi a papsági felhatalmazás által adott áldásnak. A megkenésekről kijelentették, hogy megszentelésre szolgálnak, és azon áldások jelképének is tekinthetők, melyek e szent cselekedet eredményeként áradnak majd ki a mennyből. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy Jézus apostolai olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítanak vala. Jakab könyve ismerteti, milyen szerepet játszik a megkenés a papsági felhatalmazás által adott gyógyító áldások többi elemével kapcsolatban. Betegé valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal, az Úrnak nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. Amikor valakit a Melchizedeki papság felhatalmazása által megkennek, a megkenést ugyanez a felhatalmazás pecsételi meg. A pecsételés azt jelenti, hogy megerősítik annak a célját, illetően tartossá teszik. Amikor az elderek megkenik a beteget, és megpecsételik a megkenést, megnyitják a menny ablakait, hogy az Úr kitölthesse akarata szerinti áldásait a szenvedőre. Brigham Young elnök azt tanította, idézem, amikor betegekre teszem a kezem, elvárom, hogy Isten gyógyító hatalma és befolyása rajtam áthaladva eljusson az illetőhöz, és a betegség utat engedjen. Ha felkészültek vagyunk, ha szent edények vagyunk az Úr előtt, akkor a mindenható hatalmának folyama a szolgálatot végző személy hajlékán keresztül eljuthat az illető szervezetébe, és a betegek meggyógyulnak. Idézet vége. Bár sok olyan esetről tudunk, amikor a papsági felhatalmazás által megáldott személyek meggyógyultak, azonban nyilvános gyűléseken ritkán hozzuk szóba ezeket a gyógyításokat, mert egy napjainkban kapott kinyilatkoztatás arra int minket, ne kérkedjenek magunkkal ezen dolgokat illetően, se ne beszéljék ki ezeket a világ előtt, mert ezek a dolgok a ti hasznotokra és szabadulásotokra adatnak nektek. A hit elengedhetetlen a menny hatalma általi gyógyításhoz. A Mormon könyve azt tanítja, hogy amikor nincs hit az emberek gyermekei között, akkor Isten nem tud csodát tenni közöttük. A betegek szolgálatáról szóló egyik figyelemre méltó beszédében Spencer W. Kimball elnök ezt mondta. Idézem, gyakran alábecsüljük a hit szükségességét. Úgy tűnik, hogy a beteg és családja sokszor teljes mértékben a papság hatalmára és a reményeik szerint a szolgáló férfi testvérek birtokában lévő gyógyítás ajándékára támaszkodik, holott a felelősség nagyobb része a megáldott személyen nyugszik. Lényegi összetevő az egyén hite, amennyiben az illető tudatánál van és felelősségre vonható. A mester oly gyakran ismételte, a te hited megtartott téged, hogy ez szinte refrénné vált. Kimball elnök arra is utalt, hogy a túl gyakori szolgálattétel a beteg személy hitének hiányára utalhat, aki a hit erősítésének felelősségét át akarja adni az eldereknek. Mesélt egy hithű nőtestvérről, aki papsági áldásban részesült. Amikor másnap megkérdezték tőle, hogy szolgáljanak-e neki ismét, azt felelte, nem, már megkentek és szolgáltak nekem. A szertartást már elvégezték. Most rajtam múlik az, hogy hitem által igényt tartsak az áldásra. A papsági áldás másik részét az elder által a megkenés megpecsételése után elmondott szavak jelentik. Ezek a szavak nagyon fontosak is lehetnek, azonban nem elengedhetetlenek, és nem jegyzik fel őket az egyház nyilvántartásában. Vannak olyan papsági áldások, ilyen a pátriárkai áldás, ahol az áldás lényegét az elhangzó szavak adják. A gyógyító áldásnál azonban az áldás egyéb elemei alkotják a lényeget. A megkenés, a pecsételés, a hit és az Úr akarata. Ideális esetben az áldást adó elder összhangban van annyira az Úr lelkével, hogy ismerje, és az áldás szavaiban kijelentse az Úr akaratát. Brigham Young azt tanította a papságviselőknek. Kiváltságotokban áll, és kötelességetek úgy élni, hogy tudjátok, mikor szól hozzátok az Úr szava, és mikor kerül kinyilatkoztatásra az Úr akarata. Amikor ez történik, akkor az elmondott áldás szó szerint és csodálatos módon bekövetkezik. Különleges alkalmakkor éreztem már betegáldás során a sugalmazás biztos voltát, és tudtam, hogy az Úr akarata az, amit mondok. Azonban legtöbbünkhöz hasonlóan, akik gyógyító áldást adnak, gyakran bizonytalansággal küzdködtem, hogy milyen szavakat kellene mondanom. Számos okból adódóan minden elder megtapasztalja, hogy hol jobban, hol kevésbé érzékeny a lélek késztetéseire. Minden áldást adó elderre hatással lehet az, hogy mit szeretne a beteg embernek. Ezek és más halandó tökéletlenségek mind hatással lehetnek az általunk elmondott szavakra. Szerencsére a gyógyító áldásban elhangzó szavak a gyógyító hatás szempontjából nem lényegesek. Ha elegendő a hit, és ha az Úr úgy akarja, a sanyargatott személy meg fog gyógyulni, és áldott lesz. Akárki mondja az áldást adó személy ezeket a szavakat, akár nem. Ellenkező esetben, ha az áldás végző személy saját vágyainak engedve vagy tapasztalatlanságával olyan parancsokat vagy áldó szavakat mond, melyek meghaladják azt, amit az Úr az illető hite szerint adni kíván, akkor ezek a szavak nem fognak beteljesedni. Mindenből az következik, hogy egyetlen elder se habozzon részt venni gyógyító áldásban attól félve, hogy nem fogja tudni, mit mondjon. A gyógyító áldásban elhangzó szavak felemelhetik és megerősíthetik az áldásban részesülő hitét, azonban az áldás hatása hittől és az Úr akaratától függ, nem pedig az áldást adó elder szavaitól. Fiatal és idősebb férfiak, kérlek titeket, jól figyeljetek oda arra, amit most mondok. Isten papságának kétségbe vonhatatlan hatalmát gyakorolva, és becsben tartva ígéretét, mely szerint hallja és megválaszolja a hit imáját, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a hit és a papság gyógyító hatalma nem eredményezhet annak akarata ellenére való hatást, akinek a papságát gyakoroljuk. Ezt az alapelvet tanítja meg az a kinyilatkoztatás, mely arra utasítja az eldereket, hogy tegyék kezeiket a betegekre. Az Úr azt ígéri, hogy akinek van belém vetett hite a gyógyuláshoz, és nincs halálra szánva, az meggyógyul. Hasonlóképpen az Úr egy másik napjainkban kapott kinyilatkoztatásában kijelenti, hogy amikor valaki Isten akarata szerint kér, úgy lesz meg, amint kéri. Mindebből megtudjuk, hogy ha még elegendő is a gyógyulásba vetett hit, az Úr szolgái az ő isteni hatalmát gyakorolva nem adhatnak gyógyulást eredményező papsági áldást akkor, ha a gyógyulás nem az Úr akarata. Isten gyermekeiként ismerve az ő hatalmas szeretetét, és tudva, hogy végső soron ő tudja, hogy mi szolgálja leginkább örök jólétünket, bízunk benne. Az evangélium első tantétele az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, és a hit bizalmat jelent. Ezt a bizalmat éreztem ki abból a beszédből, melyet unokatestvérem egy komoly betegségben elhunyt 10 éves lány temetésén mondott. Ezekkel a szavakkal lepett meg, majd emelt fel engem. Idézem, tudom, hogy az Úr akarata volt az, hogy meghalljon. Kitűnő orvosi ellátásban részesült, kapott papsági áldásokat, neve ott volt a templomi imajegyzékén. Imák százai hangzottak el egészsége helyreállításáért. És tudom, hogy ebben a családban van elég hit ahhoz, hogy biztosan meggyógyult volna, ha nem az Úr akarata lenne, hogy most vigye haza őt. Idézet vége. Ugyanezt a bizalmat éreztem ki egy másik 10 éves korában rákban elhunyt kiváló lány apjának szavaiból. Azt mondta, családunk Jézus Krisztusba vetette a hitét, és ez nem függ a dolgok kimenetelétől. Igaznak tartom ezeket a tanításokat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk szeretteink meggyógyításáért, majd pedig bízunk az Úrban, az események kimenetelét illetően. Tanúbizonyságomat teszem Isten papsága hatalmáról, a hit imájának hatalmáról, és ezen alapelvek igaz voltáról. Mindenek felett tanúbizonyságomat teszem az Úr Jézus Krisztusról, akinek szolgái vagyunk, akinek feltámadása a halhatatlanság biztosítékát adja nekünk, és akinek engesztelése az örök élet lehetőségét adja, amely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood. Tonight I would like to speak about missionary service.
Jó estét kívánok, drága fivéreim a papságban. Ma este a misszionesi szolgálatról szeretnék beszélni. Beszédemet a világszerte összegyűlt Aaroni papságot viselő fiatal férfiak hatalmas seregéhez intézem, illetve édesapáikhoz, nagyapáikhoz és vezetőikhez, akik őrködnek felettük. A misszionási munka témája közel áll a szívemhez, mint ahogy mindenkinek a 70-ek 8 kórumában, akiket az Úr kijelölt, hogy menjenek az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. A misszionási munka az egyház éltető ereje és életmentő áldás mindazoknak, akik elfogadják üzenetét. Amikor a Mester az emberek között szolgált, halászokat hívott el Galileában, azt kérvén tőlük, hogy hagyják ott hálóikat és kövessék őt, kijelentve, azt mi velem, hogy embereket halászatok. Az Úr alázatos férfiakat hívott el, hogy rajtuk keresztül mások is hallhassák evangéliumának igazságait, hogy ezáltal hozzájöhessenek. 1837. júniusában Joseph Smith proféta elhívott egy apostolt, Heber C. Kimballt, hogy misszióba küldje Angliába. Kimball elder elhívása akkor érkezett, amikor kettesben ültek a Kirtland templomban. Joseph isteni felhatalmazással szólt. Heber testvér, az Úr lelke azt súgta nekem, engedd, hogy Heber szolgám elmenjen Angliába, és hirdesse az evangéliumomat, és megnyissa azon nemzet számára a szabadulás ajtaját. A lélek eme suttogása jól példázza, hogyan érkezik az Úr szolgáihoz az elhívás, hogy misszionárisokat küldjenek szolgálatuk mezejére. Napjainkban a misszionárisok az Úr által kijelölt módon kettesével indulnak útnak, ugyanazt az üzenetet hordozva, ugyanezzel az isteni szolgálatra való elhívással, mely Isten prófétájától jön. Profétánk Thomas S. Monson elnök azt mondta azokról, akiket elhívtak a szolgálatra, itt van az egész élet a misszionárisi lehetőségekre. Az örökké valóság áldásai várna rátok. Tiétek a kiváltság, hogy nem csupán nézők, de résztvevők is lehettek a papsági szolgálat színpadán. A színpad a tiétek, drága Aaroni papságviselő fiúk. Felkészültetek rá, és hajlandók vagytok betölteni a szerepeteket? Az Úrnak szüksége van minden rátermett fiatal férfira, hogy felkészüljön, és mától kezdve újra elkötelezze magát, hogy érdemesen él az Isten profétájától érkező misszionárisi elhívásra. Drága emlék számomra, amikor két gyermekünk megkapta az elhívását, hogy teljes idejű misszionárisként szolgáljanak. Hatalmas öröm volt az egész család számára. A várakozás izgalma töltötte be szívünket, miközben felbontották az Isten profétájától kapott különleges levelüket. Janessa lányunkat a Michigan Detroit misszióba hívták el, Christiant a fiunkat pedig az oroszországi Moszkva déli misszióba. Egyszerre volt alázatra késztető és izgalmas élmény. Rezben nőtestvére éppen abban a kiváltságban volt részünk, hogy néhány évvel ezelőtt a New York északi misszió felett elnökölhettünk, és ámulatba ejtett, amikor a misszionárisok New Yorkba érkeztek. Amikor interjút készítettem velük missziójuk első napján, minden egyes misszionárisét mélységes hála töltött el. Úgy éreztem, hogy missziójuk isteni módon rájuk lett szabva, és missziójánökükként az enyém is pontosan illet rám. Miután befejeztük missziós megbizatásunkat, Gordon B. Hinckley elnök elhívott, hogy szolgáljak az egyház 70-eseként. Új általános felhatalmazottként való képzésem részeként lehetőségem volt arra is, hogy ott legyek a 12-ekkel, amikor kijelölik a misszionárisokat egy hatalmas egyház több mint 300 missziójának egyikébe. Henry B. Eyring elnök engedélyével és az ő ösztönzésére szeretném megosztani veletek egy számomra nagyon különleges, néhány évvel ezelőtt közös élményünket, amikor még a 12-ek kórumának tagja volt. Minden apostol viseli a királyság kulcsait, és azt az egyház elnöke irányítása és megbízása szerint gyakorolja. Eyring elder misszionárisokat jelölt ki a szolgálatuk mezejére, és képzésem részeként meghívtak, hogy ezt megfigyeljem. Egyik nap kora reggel elkísértem Eyring elnököt egy szobába, ahol hatalmas számítógépes képernyők készítettek ki erre a gyűlésre. A misszionárisi részleg személyzetének egyik tagja is jelen volt. Aznap őt kérték meg, hogy segítkezzem. Először is letérdettünk együtt imádkozni. Emlékszem, hogy Eyring elder nagyon őszinte szavakat használt, arra kérve az Urat, hogy áldja meg őt tökéletes tudással arról, hogy hová jelölje ki a misszionárisokat. A tökéletes szó sokat elárult arról a hitről, melyet Eyring elnök aznap tanúsított. A folyamat úgy kezdődött, hogy az elhívásra való misszionáris képe megjelent az egyik monitoron. Ez olyan volt számomra, mintha a misszionáris is ott lenne velünk a szobában. Eyring elder ezután kedves, gyengéd hangon így köszöntötte a misszionárist. Jó reggelt, Ryan Elder, vagy Young nővér. Hogy vagy? Elmondta nekem, hogy szerette elképzelni, hogy ezek a misszionárisok hol fogják befejezni a missziójukat. Ez segített megtudnia, hogy hová kell őket kijelölni. Eyring Elder ezután tanulmányozta az egyes misszionárisok püspökeitől és szövekelnökeitől érkező orvosi jegyzeteket és más ügyeket. Ezután pedig odafordult egy másik monitorhoz, melyen a területek és a világ összes missziója megjelent. Végül a lélek sugalmazása szerint kijelölte a misszionárist arra a területre, ahol szolgálnia kell. A 12-ek más tagjaitól megtudtam, hogy ez a megszokott eljárás minden héten, amikor az Úr apostolai kijelölik azt a rengeteg misszionárist, hogy világszerte szolgáljanak. Miután jó néhány évvel korábban én is szolgáltam misszionősként saját országomban, a keleti államok misszióban, ez az élmény mélyen megindított. Azért a további bizonyságért is hálás vagyok a szívemben, hogy amikor misszionőként szolgáltam, tanulja lehettem, hogy a misszionársokat, akiket New Yorkba fogadtam, kinyilatkoztatás által küldték hozzám. Miután Irene Elder kijelölt néhány misszionárist, hozzám fordult, miközben az egyikükön különlegesen elgondolkodott, és azt mondta: nos, Reszben testvér, szerinted hová kellene küldenünk ezt a misszionáriust? Teljesen megrémültem. Halkan megjegyeztem Irene Eldernek, hogy nem tudom. És azt sem tudtam, hogy tudhatom. Egyenesen rám nézett, és egyszerűen csak annyit mondott: Reszben testvér, figyelj oda jobban, és akkor te is tudhatod. Így hát egy kicsit közelebb húztam a székemet Irene Elderhez és a számítógéphez. Közelebb ültem a képernyőhöz, most már sokkal jobban odafigyeltem. Amint folytattuk, Irene Elder még néhány alkalommal odafordult hozzám, és megkérdezte: nos, Reszben testvér, hogy érzed, hová kellene menni ennek a misszionárisnak? Ekkor megneveztem egy adott missziót, mire Irene Elder elgondolkodva rám nézett, és azt mondta: nem, nem oda. Ezután tovább folytatta a misszionások kijelölését arra a helyre, ahova sugalmazást érzett. Amikor közeledett a vége ennek a gyűlésnek, megjelent egy bizonyos misszionás arca a képernyőn. Az az erős érzésem támadt reggel óta a legerősebb, hogy az előttünk lévő misszionáriust Japánba kell küldenünk. Nem tudtam, hogy Irene Elder őróla is megkérdez majd, de csodálatos módon megtette. Eléggé puhatolozó, alázatos hangon így szóltam: Japán? Irene Elder azonnal rávágta: igen, menjen oda. A számítógépen megjelent Japán összes missziója. Azonnal tudtam, hogy a misszionárius a japán Sapporo misszióba fog menni. Irene Elder nem kérdezte meg tőlem a misszió pontos nevét, de valóban a japán Sapporo misszióba küldte a misszionáriust. Mélyen meghatódtam, és őszintén hálás voltam az Úrnak, hogy megengedte, hogy megtapasztaljam ezt a sugalmazást, hogy tudhattam, hová menjen ez a misszionárius. A gyűlés végén Irene Elder bizonyságát tette nekem erről a szeretetről, melyet a szabadító minden egyes misszionárius iránt érez, akit megbíz, hogy menjen és prédikálja a világban a visszaállított evangéliumot. Elmondta, hogy a szabadító hatalmas szeretete által tudhatjuk az ő szolgái, hogy hová menjenek szolgálni ezek a csodálatos fiatal férfiak és nők, az idős misszionások és az idős házaspárok. Azon a délelőttön arról is további bizonyságot szereztem, hogy minden misszionárius, akit elhívnak ebben az egyházban, akit kijelölnek vagy újra kijelölnek egy bizonyos misszióba, mindezt a mindenható Úristentől jött kinyilatkoztatás által az ő egyik szolgáján keresztül teszik meg. Szerintem az Úr azon szavaival, szeretném az Úr azon szavaival zárni, amelyeket a Whitmer fivéreknek mondott, akik óriási szerepet játszottak a visszaállítás korai napjaiban. Az aranylemezek tanúi voltak, és a Mormon könyve minden példányának elejében megtalálható a bizonyságuk és aláírásuk. 1829-ben ők is ott voltak a misszionárisok azon első csoportjában, akiket Isten prófétája elhívott, hogy prédikálják az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. A Tan és a Szövetségek 14. szakaszának bevezetőjében ez áll: a Whitmer fiúk közül hárman, akik mind bizonyságot kaptak a munka hitelességéről, mélységesen nyugtalankodni kezdtek amiatt, hogy egyénileg mi a kötelességük. Az Úr így szólt John és ifja Peter Whitmerhez: mert sokszor kívántad tőlem, hogy megtudd, mi lenne a legértékesebb a számodra. Feltételezem, hogy közületek és fiatal férfiak sokan feltettétek már magatoknak ugyanezt a kérdést. Íme ez az Úr válasza. És most íme azt mondom neked, hogy az lesz számodra a legértékesebb dolog, ha bűnbánatot hirdetsz ennek a népnek, hogy lelkeket hozhass én hozzám, hogy megpihenhess velük Atyám királyságában. Életetek ezen időszakában, kedves ifjú barátaim, a legfontosabb munka, melyet végezhettek, egy misszionárisi elhívás az Úrtól. Készüljetek fel most, éljetek igaz lelkűen, tanuljatok a családotoktól és az egyházi vezetőitöktől. Gyertek és csatlakozatok hozzánk Isten földi királyságának építésében. Fogadjátok el isteni megbízatásotokat egy ilyen nagyszerű ügyben. Ez az én alázatos imám, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
I'm honored tonight to speak to the amazing young man.
Megtisztelő, hogy ma este hozzátok, az egyház bámulatra méltó fiatal férfiaihoz szólhatok. Abban az áldásban volt részem, hogy sokatokkal találkozhattam szerte a világban. A lelkesedésetek ragadós. Rendkívüli erővel és bátorsággal néztek szembe a kihívásaitokkal. Szeretlek titeket, és bízom bennetek. Sokkal jobban inspiráljátok a körülöttetek lévőket, mint ahogy azt el tudnátok képzelni. Hallgassátok meg egy olyan fiatal ember szavait, aki nem a mi hitünket vallja, hogy mit gondol az ároni papságot viselő barátjáról. Látom, hogy van valami, amitől Louis más. Ez a srác egyáltalán nem olyan, mint mások. Ez egyszerűen látszik rajta. Hogy mi ez a valami, azt én sem tudom pontosan, de mindannyiuktól különbözik. Ez olyas valami, amit az ember érez, valami olyan, ami nem látható. Egyszerűen csak érzed. Van valami nagyon fontos, ami Louis-t és benneteket megkülönböztet minden más fiatal férfitól. Ti rendelkeztek az ároni papsággal. Ez egy szent ajándék, és sokan nem értékelik kellőképpen. Ma este segítek nektek megérteni, hogyan fedezhetitek fel ti magatok az ároni papság nagyszerűségét. Amikor Isten rátok bízza az ő szent papságát, hatalmas bizalmat tanúsít irántatok. Tudja, hogy megbízhat benneteket azzal, hogy mások szolgálatára használjátok a papságát, csak úgy, ahogyan más fiatal férfiakat is megbízott, hogy végezzék el a legfontosabb munkájának egy részét. Például a világnak nem lenne meg a Mormon könyve erőteljes tanúbizonysága Jézus Krisztusról, ha nem lett volna két fiatal férfi, akikben Isten megbízott. Mormon a próféta, aki ezeket a szent feljegyzéseket összeállította, csupán 10 éves volt, amikor megbízták, hogy figyelje, majd később jegyezze fel népe történetét. 15 évesen meglátogatta az Úr, és megismerte Jézus jóságát. A Mormon könyvét Joseph Smith fordította le, és adta ki, akit 14 évesen lett elhívva erre a nagyszer munkára, amikor mennyiatyánk és Jézus Krisztus meglátogatták. Monson elnök ezt mondta, nagy elvárásokat támasztanak veletek szemben. Harson a hangján szól az Úr hozzátok, hozzám és szerte a világon, minden papságviselőhöz. Most tehát minden ember tanulja meg kötelességét, és tevékenykedjen abban a hivatalban, amelyre kijelöltetett. Teljes szorgalommal. Hogy segítsen nektek válaszolni erre a sürgős hívásra, az egyház bevezet egy új Isten iránti kötelességprogramot, ahogy azt ma Eyring elnök már bejelentette. Nagyon izgatott vagyok e program miatt. Az anyagokat júniustól kezdve küldjük ki a püspökeiteknek és gyülekezeti elnökeiteknek. Amit megkapjátok, kezdjétek el használni őket. Diakónusokként, tanítóként és paponként olyan tevékenységekben vesztek majd részt, melyek segítenek lelki erőtök gyarapításában, valamint papsági kötelességeitek elsajátításában és teljesítésében. Minden tevékenység a következő egyszerű mintát követi. Először is megtanultok egy evangélium tantételt vagy papsági kötelességet. Ezután felfedezitek, mit szeretne mennyiatyánk, hogy tegyetek és igyekeztek lelki bizonyságot nyerni arról, hogy ez miért fontos. Majd pedig megtervezitek, hogy miként fogtok tanultak szerint cselekedni. Arra buzdítunk benneteket, hogy saját szükségleteitekre és körülményeitekre alapozzátok a terveteket, miközben keresitek a szolgálat lehetőségét. Ez egy csodálatos alkalom, hogy felelősséget vállaljatok a növekedésetekért, és kifejlesztétek lelki önállóságotokat. Ezt követően pedig megosztjátok másokkal, hogy mit tanultatok, és milyen tapasztalatokat szereztetek. Miközben ezt teszitek, megerősítitek a bizonyságotokat, és körülöttetek lévő hitét is építitek. Azon képességetek is fejlődök, hogy tudjatok másokkal beszélgetni az evangéliumról. Hálás vagyok azért a fiatal férfiért, aki megosztotta velem a következő élményét. Őt és egy másik áróni papság viselőt megbízták, hogy szolgálják ki az úrvacsorát egy olyan férfinak, akit súlyos betegsége az otthonához kötött. Megérkeztek a házához, nem is sejtve, hogy legutóbbi orvosi kezelései miatt semmit sem ehetett, még egy darabka úrvacsorai kenyeret sem. Miután a fiatal férfi megáldotta a kenyeret, oda nyújtotta a férfinak, aki vett belőle egy darabot, majd várt egy pillanatot, és az ajkaihoz szorította. A fiatal férfi elmesélte, hogy amikor látta, miként fejezte ki ez a hithű testvér az úrvacsora iránti tiszteletét, úgy érezte, mintha a szabadító lábát látna megcsókolni. Tudta, hogy a férfi szereti őt. Az úrvacsora jelentősége aznap feledhetetlen módon bevésődött annak a fiatal férfinak a szívébe. Nektek is lesznek olyan szent élményeitek, mint ennek a fiatal férfinak. Szüleitek, vezetőitek és kórumotok tagjai fontos szerepet játszanak az Isten iránti kötelesség programjában. Vasárnapi kórumgyűléseitek rendszeresen lehetőséget fognak biztosítani a tanulásra, a cselekvésre és a megosztásra. Az új Isten iránti kötelességprogram végigvezet benneteket egy utazáson, mely során teljesítitek az Isten iránti kötelességeteket, és felfedezitek az áróni papság nagyszerűségét. Az elmúlt évben én is részt vettem egy utazáson, mely örökre megváltoztatta azt, ahogyan rátok és az áróni papságra tekintek. Izgatottan várom, hogy ti magatok is felfedezzétek azt, amit én. Meg fogjátok tanulni, hogy miért olyan fontos az életetekben az áróni papság, és hogy miért elengedhetetlen ez az egyházban. Megértitek majd, miért utalnak rá a papság fő ágainak egyikeként, és jobban megértitek a papsági kulcsok, az angyalok szolgálattételének és az előkészítő evangélium jelentését is. Sátán el akarja hitetni veletek, hogy túl fiatalok vagytok, vagy hogy túl kevesen vagytok ahhoz, hogy jelentős dolgokat tehetnétek az áróni papság által. Egyik sem igaz. Isten Mózeshez intézett szavai napjainkban hozzátok is szólnak. Íme, te az én fiam vagy, és van egy munkám számodra. Megadta nektek az ő hatalmát, hogy nagy dolgokat vihessetek véghez. Az Isten iránti kötelességeiteket teljesítve megerősítitek, és megáldjátok a családotokat. Ez a ti legfőbb papsági kötelességetek. Hallgassátok meg az édesanyját, aki leírja, hogy fia milyen hatással van családjukra. Családunkban Leo rendelkezik a papsággal, és ez hatalmas áldás. Jó példát mutat a testvéreinek. Mindig figyel rá, hogy imádkozzanak. Ő osztja az úrvacsorát vasárnaponként. A kisöccse figyeli őt. Leo segít a családi imánál is. Tudom, hogy idősebb korában is áldást jelent majd nekünk. Megkeresztelheti majd kisöccsék. Ez vigaszt ad, és nagy ajándék a számukra. Miközben teljesítitek az Isten iránti kötelességeteket, kinyújtjátok kezeteket a más hitet valló barátaitok felé, és segítetek felkészíteni őket, hogy csatlakozzanak az egyházhoz. Mint egy hű testvér, őrködtök felettük, és erősítitek őket. Vezető szerepet vállaltok abban is, hogy megmentsétek az elkalódó fiatal férfiakat. Miközben teljesítitek az Isten iránti kötelességeteket, jóra ösztönző erő lehettek mindig és minden körülmények között, igaz lelkű példátok és hitfű papsági szolgálatotok által erőteljes tudjátok majd buzdítani minden ismerősöket, hogy jöjjenek Krisztushoz. A nefiták a legkritikusabb időszakukban egy fiatal férfitől, mormontól várták a vezetést és szugalmazást. Napjainkban mi tőletek várjuk, hogy az egyház hatalmas erőssége és jóra ösztönző erő legyen a földön. Ezt várja el az Úr. Bizonyságomat teszem, hogy érezni fogjátok a szívbéli változást, miközben hithű papságviselő férfivá váltok. Tökéletesen tiszták szeretnétek majd lenni, és érdemesek az úrvacsora kiszolgálására. Minden fiatal nővel tisztelettel és kedvesen bántok majd. Tisztelitek a szüleiteket is. El fogjátok kerülni, hogy megbántsátok a lelket a gondolataitokkal, szavaitokkal és tetteitekkel. Meg fogjátok ismerni az Urat, akit szolgáltok, és örökké arra törekedtek, hogy olyanná váljatok, mint ő. Bizonságomat teszem nektek, hogy az Árony papságban való hithű szolgálatotok megváltoztatja azok életét, akiket szolgáltok. Vannak, akiknek szükségük van a papsági szolgálatotokra. A családotoknak szükség van rátok. A kvórumokban szükség van rátok. Az egyháznak szüksége van rátok. És a világnak is szüksége van rátok. Sürgetően fontos, hogy teljesítsétek az Isten iránti kötelességeteket. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg is fogjátok tenni. Néhány héttel ezelőtt egy rideg reggelen a portugáliai Lisszabonban kocogtam a Tagus folyó mentén. Egyszer csak egy emlékműhöz értem, melyet a múlt századoknál portugál felfedezőinek tiszteletére állítottak. Ahogy ott álltam, a felkelő nap sugarára ráhullott a szoborra, miközben melengető fény engem is átölelt. Sugalmazást adott, mikor a felfedezőknek elszánt vizet kémlelő arcára tekintettem. Ezek a férfiak hajlandóak voltak olyan dolgokat megtenni, amire előttük csak kevesen vállalkoztak. Maguk mögött hagyták megszokott kényelmes világukat, és bátran nekivágtak az ismeretlen tengereknek, hogy új földeket fedezzenek fel. Megváltoztatták a világot. Amikor a bátor felfedezők emlékművére gondolok, benneteket látlak. Látom, hogy ti is egy olyan személyes utazáson vesztek részt, melyre a mai világban kevesen vállalkoznak. Látom, hogy betöltitek az Isten iránti kötelességeteket. Imádkozom, hogy mindannyian megértsük a nagyszerű Ároni papságot, és ahogyan Isten is teszi, bízzunk azokban, akik azt viselik. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation will now sing.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsőség Istennek című himnuszt. Az ének után Dieter F. Uchtdorf elnököt hallgathatjuk meg, az első elnökség második tanácsosát. Örömömre szolgál, hogy beszédét követően én szólhatok majd hozzátok.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit even in this hymn we just.
Kedves testvérek, nagyszerű, hogy itt lehetek veletek, és érezhetem ezt a szellemiséget. Az 1960-as években a Stanford Egyetem egyik professzora egy egyszerű kísérletbe kezdett, mert során 4 éves gyermekek akaratait vizsgálták. Eléjük tett egy nagy pillecukrot, majd azt mondta nekik, hogy akár rögtön meg is ehetik, ha viszont várnak 15 percet, akkor még egyet kapnak. Ezután magára hagyta a gyerekeket, és egy áltükrön át figyelte a történéseket. Néhány gyermek azonnal megette a pillecukrot. Mások csupán pár percig voltak képesek ellenállni a kísértésnek. Csupán 30%-uk tudta kivárni az időt. A kísérlet nem volt túl érdekfeszítő, a professzor pedig tovább lépett más kutatási területekre, mivel a saját szavaival élve olyan gyerekekkel kapcsolatban, akik megpróbálnak nem megenni egy pillecukrot, csak korlátozott számú kísérletet lehet végezni. Az idő múlásával azonban nyomon követte a gyermekek fejlődését, és egy érdekes összefüggés fedezett fel. Azok a gyermekek, akik nem tudtak várni, életük későbbi időszakában nehézségekkel küszködtek, és több viselkedésbeli problémájuk is adódott. Azok viszont, akik vártak, törekvőbbek és pozitívabb gondolkodások lettek, jobb iskolai jegyeket szereztek, több jövedelmük és egészségesebb kapcsolataik voltak. Ami egy egyszerű gyerekekkel és pillecukorral végzett kísérletként elindult, egy mérföldkövet jelentő tanulmánnyá vált, mely szerint a várakozásra való képesség, vagyis a türelem, egy olyan kulcsfontosságú jellemvonás, amely meghatározhatja, hogy valaki mennyire lesz sikeres az életben. Néha nehéz várni. Jól tudják ezt a gyerekek és a felnőttek is. Egy gyors értelmekkel, azonnali üzenetváltásokkal, kábeltévén rögtön megrendelhető mozifilmekkel teli világban élünk, ahol pillanatok alatt választ kapunk egy legnyilvánvalóbb, vagy a legbonyolultabb kérdésekre is. Nem szeretünk várni, néhányan még talán érzik is, ahogy a vérnyomásuk emelkedni kezd, amikor egy bolt pénztáránál az ősoruk lassabban halad a többinél. A türelem, vagyis azon képességünk, hogy vágyainkat egy időre félretegyük, becses és ritka erény. Azt akarjuk, amit akarunk, mégpedig azonnal. Így a türelem fogalma kellemetlen és nehezen elfogadható dolognak tűnhet. Türelem nélkül azonban nem járhatunk Isten kedvében, és nem válhatunk tökéletessé. A türelem valóban egy olyan megtisztító folyamat, mely finomítja az értelmet, elmélyíti a boldogságot, a cselekvésre összpontosít, valamint reményt és békét kínál. Szülőként tudjuk, hogy mennyire nem lenne bölcs dolog, ha engednénk gyermekeink minden vágyának. Azonban nem a gyermekek az egyetlenek, akiknek nem tesz jót, ha minden vágyuk azonnal teljesül. Mennyei atyánk tudja, hogy a jó szülők idővel megértik, ha a gyermekek valaha is szeretnének éretté válni, és használni a bennük rejlő lehetőségeket, akkor meg kell tanulniuk várni. Amikor 10 éves voltam, a családommal menekültekké váltunk egy új világban. Az iskolában mindig is jó tanuló voltam, egészen addig, amíg meg nem érkeztünk Nyugat-Németországba. Ott a tanulással kapcsolatos élményeim jelentős mértékben megváltoztak. Az iskolámban tanított földrajz számomra teljesen új volt. A történelem, amit tanultunk, szintén nagyon másnak tűnt. Azelőtt idegen nyelvként orosz tanultunk. Itt pedig angolt. Nagyon nehezen ment. Sőt, voltak olyan pillanatok, amikor tényleg azt hittem, hogy a nyelvem egyszerűen nem arra teremtett, hogy valahogy is angolul beszéljek. Mivel a tananyag nagy része új és furcsa volt, lemaradtam a többiektől. Életemben először azon kezdtem gondolkodni, hogy talán nem vagyok elég okos az iskolához. Szerencsére volt egy tanárom, aki megtanított türelmesnek lenni. Megtanította, hogy a kitartó és következetes munka, a türelmes kitartás segíteni fog a tanulásban. A nehéz tantárgyak idővel érthetőbbé váltak, még az angol is. Lassacskán elkezdtem megérteni, hogy ha következetesen haladok előre, akkor képes vagyok tanulni. Nem ment gyorsan, de türelemmel végül sikerült. Ebből az élményből megtanultam, hogy a türelem jóval többet jelent egyszerű várakozásnál, vagy hogy valami történjen. A türelem megkívánja, hogy tevékenyen munkálkodjunk az érdemes célokért, és ne csüggedjünk el, amikor az eredmények nem mutatkoznak meg azonnal, vagy minden erőfeszítés nélkül. Mindez egy igen fontos gondolatot rejt. A türelem nem passzív beletörődést jelent, és nem is arra az állapotra utal, amikor félelemből nem cselekszünk. A türelem tevékeny várakozást és kitartást jelent. Azt jelenti, hogy kitartunk valami mellett, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, munkálkodva, reménykedve és hitet gyakorolva, bátran viselve a nehézségeket, még akkor is, ha szívünk vágyait el kell halasztanunk. A türelem nem puszta kitartás, hanem álhatatos kitartás. A türelmetlenség másrésztről az önzés egyik tünete. Az önmagával foglalkozó ember jellemvonása. Ez az olyan nagyon elterjedt világközepe szindrómából fakad, melytől az emberek azt hiszik, hogy a világ körülöttük forog, és mindenki más csak mellékszereplő a halandóság hatalmas színházában, melyben csak is ők játsszák a főszerepet. Fivéreim, mennyire eltér ez attól a normától, melyet az Úr a papságviselők számára adott. Papságviselőként és Jézus Krisztus képviselőiként oly módon kell másokat szolgálnunk, mely összhangban van az ő példájával. Jó oka van annak, hogy szinte minden papsági vezetésről szóló lecke egy ponton elérkezik a Tan és a Szövetségek 121. szakaszához. Ebben a néhány versben az Úr egy papsági vezetési mesterképzést nyújt nekünk. Idézem, semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet, vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel. Az ebben a versben leírt jellemvonások és gyakorlatok alkotják az Isten szerinti türelem alapjait, és elválaszthatatlanul kapcsolódnak a hatékony papsági és pátriárkai szolgálathoz. Ezek a tulajdonságok erőt és bölcsességet fognak nektek adni elhívásaitok felmagasztalásában, az evangélium prédikálásában, a kvórum tagjainak támogatásában, valamint a saját otthonotokba végzett papsági szolgálatotokban, mely mindközül a legfontosabb. Ne feledjük, az egyik oka annak, hogy Isten ránk bízta a papságot az, hogy segítsen felkészülnünk az örökkévaló áldásokra, mégpedig azáltal, hogy a papsági szolgálathoz szükséges türelem által csiszolja természetünket. Amennyire az Úr türelmes velünk, annyira legyünk mi is türelmesek azokkal, akiket szolgálunk. Értsük meg, hogy hozzánk hasonlóan ők sem tökéletesek. Ők is, akárcsak mi, hibákat követnek el. Hozzánk hasonlóan, ők is azt szeretnék, ha mások a legjobbat feltételeznék róluk. soha senkiről nem mondjatok le, és ez magatokra is érvényes. Hiszem, hogy életünk egy adott pontján mindannyian azonosulunk a Krisztus példabeszédeiben lévő adóssal, aki pénzzel tartozott a királynak, és így könyörgött neki: Uram, légy türelemmel hozzám. Izrael gyermekei 40 évig vártak a pusztában, mielőtt beléphettek volna az ígéret földjére. Jákob 7 hosszú évig várt Ráhelre. A zsidók 70 évig vártak Babilonban, mielőtt visszatérhettek volna, hogy újjáépítsék a templomot. A nefiták úgy várták Krisztus születésének jelére, hogy tudták, ha a jel nem jelenik meg, akkor el fognak pusztulni. A Liberty börtönben elszenvedett megpróbáltatások még Joseph Smith-t, Isten profétáját is arra késztették, hogy megkérdezze: meddig? Mennyei atyánknak minden esetben célja volt azzal, hogy gyermekeinek várakoznia kellett. A magunk módján mindannyiunknak várni kell. Várunk az imákra adott válaszra. Várunk olyan dolgokra, melyek az adott időpontban oly helyesnek és jónak tűnnek számunkra, hogy el sem tudjuk képzelni, mennyei atyánk miért is késlekedik a válasszal. Emlékszem arra, amikor vadászpilótai képzésre készültem. Az előzetes katonai kiképzés nagy részét testedzéssel töltöttük. Még mindig nem tudom, hogy a végtelennek tűnő futás miért volt annyira elengedhetetlen ahhoz, hogy pilótává váljunk. Mi azonban csak futottunk, és még egy kicsit futottunk is. Futás közben elkezdtem felfigyelni valamire, ami őszintén szólva aggasztott. Időről időre lehagytak olyan férfiak, akik dohányoztak, ittak, és mindenféle olyan dolgot csináltak, ami ellenkezett az evangéliummal, különösen pedig a bölcsesség szavával. Emlékszem, hogy ezt gondoltam magamban. Na, álljunk meg egy pillanatra. Én azt gondoltam, hogy majd tudok futni, és nem leszek fáradt. De bizony kifáradtam, és olyan emberek előztek meg, akik egészen biztos, hogy nem a bölcsesség szava szerint éltek. Bevallom, ez akkor igen zavart. Megkérdeztem magamtól, akkor tehát igaz volt az ígéret, vagy sem? A válasz nem jött azonnal. Idővel azonban megtanultam, hogy Isten ígéretei nem mindig olyan gyorsan vagy úgy teljesednek be, ahogy mi azt remélnénk. Az ő időzítése szerint és az ő módján érkeznek. Évekkel később világosan megláttam azoknak a fizikai áldásoknak a bizonyítékát, melyeket azok nyernek el, akik engedelmeskednek a bölcsesség szavának. Továbbá azokat a lelki áldásokat is, melyek az Isten törvényeinek való engedelmesség által azonnal megtapasztalhatók. Visszatekintve biztosan tudom, hogy az Úr ígéretei, bár lehet, hogy nem mindig gyorsan teljesednek be, viszont mindig biztosak. Brigham Young azt tanította, hogy amikor valami olyan dolog merült fel, amit nem teljesen értett, egyszerűen ezt kérdezte az Úrtól: adj nekem türelmet kivárni, míg magam is megértem. Ezután pedig Brigham addig imádkozott, amíg meg nem értette. Meg kell tanulnunk, hogy az Úr tervében a dolgok megértése sorsorra, előírást előírásra történik. Röviden szólva, a tudást és megértést a türelem árán nyerjük el. Jelenünk mély völgyei gyakran csak akkor értjük meg, amikor jövőbeli élményeink hegyeiről visszatekintünk rájuk. Életünkben az Úr kezét gyakran csak jóval a megpróbáltatásaink után látjuk meg. Gyakran életünk legnehezebb időszakai adják jellemünk alapjának legfontosabb építőköveit, melyek egyúttal kikövezik a jövő lehetőségei, a későbbi megvilágosodás és boldogság felé vezető utat. A türelem olyan isteni tulajdonság, mely képes meggyógyítani a lelkünket, felnyitni előttünk a tudás és értelem kincseit, valamint a hétköznapi férfiakat és nőket szentekké és angyalokká tudja változtatni. A türelem valóban a lélek gyümölcse. A türelem azt jelenti, hogy mindvégig kitartunk valami mellett. Azt jelenti, hogy a jövőbeli áldások kedvéért elhalasztjuk az azonnali beteljesülést. Azt jelenti, hogy megzabolázzuk a haragot, és visszatartjuk a sértő beszédet. Azt jelenti, hogy akkor is ellenállunk a gonosznak, amikor az másokat látszólag gazdaggá tesz. A türelem nem más, mint elfogadni azt, ami nem lehet változtatni, és azzal bátran, jó indulattal és hittel szembenézni. Azt jelenti, hogy mindazon dolgoknak hajlandók vagyunk alávetni magunkat, melyet az Úr jónak látott kiszabni ránk, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. A türelem tehát nem más, mint a nap minden órájában szilárdnak, álhatatosnak és rendíthetetlenek lenni az Úr parancsolatainak megtartásában, még akkor is, amikor ezt nehéz megtenni. János a kinyilatkoztató szavaival élve, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A türelem a tökéletesedés folyamata. A szabadító azt mondta, hogy a ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Vagy a görög szöveg egy másik fordítását említve, a türelmetek által nyertek uralmat lelketek felett. A türelem azt jelenti, hogy kitartunk a hitben, tudván, hogy néha a várakozás, nem pedig a dolgok elnyerése által fejlődünk a legtöbbet. Ez épp úgy igaz volt a szabadító idejében, mint ahogy napjainkban is, hiszen ezt a parancsolatot kaptuk ezen utolsó napokban, tartsatok ki tehát türelmesen, míg tökéletesekké nem lesztek. Az ősi zsoltárírót idézve, ha türelmesen várunk az Úrra, ő hozzánk hajol. Meghallja kiáltásunkat. Kivesz minket a pusztulás gödréből, és sziklára állítja lábunkat. Új éneket ad szánkba, és dicsérni fogjuk Istent. Ezt pedig sokan látják majd körülöttünk, és bízni fognak az Úrban. Drága fivéreim, a türelem lényege a következő. Tartsuk be a parancsolatokat. Bízzunk Istenben, ami mennyei atyánkban. Szolgáljuk őt alázattal és krisztusi szeretettel. Gyakoroljunk hitet és reményt a szabadítóban. És soha ne adjuk fel. A türelem által tanult leckék fejlesztik jellemünket. Építik életünket. És gyarapítják boldogságunkat. Segítenek mesterünk, Jézus Krisztus érdemes papságviselőivé és hithű tanítványaivá válnunk. Azért imádkozom, hogy nekünk, akik a mindenható Isten papságát viseljük, a türelem legyen a meghatározó jellemvonásunk, hogy bátran bízzunk az Úr ígéreteiben és az ő időzítésében, hogy másokkal olyan türelemmel és könnyűlettel bánjunk, amilyenre mi magunk is törekszünk. És hogy türelmesen kitartsunk, még tökéletessé nem válunk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Testvérek, hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek ma, és alázattal tölt el mindaz, amit a hithű papsági szolgálatotokról tudok. Ma este az Úrnak végzett szorgalmas szolgálatról fogok beszélni hozzátok. Néhány friss élményem miatt választottam ezt a témát. Ezek közül az egyik akkor volt, amikor az Árani Papság részére készült új és figyelemre méltó füzetet tanulmányoztam. A címe Isten iránti kötelesség. Miközben olvasgattam és eltűnődtem, hogy mit vár el a fiatal férfiaktól, mit tegyenek és mivé váljanak, rájöttem, hogy ugyanazt fogalmazta meg, amit Brigham Young is ígért az egész életükben szorgalmasan ténykedő papságviselőknek. Az, aki rendelkezik a papsággal és hűségesen kitart az elhívása mellett, aki folyamatosan örömét leli mindazoknak megtételében, melyeket Isten elvált tőle, és egész életében minden kötelességét elvégzi, az nem pusztán annak kiváltságát nyeri el, hogy részesül bizonyos dolgokban, hanem annak tudását is, hogy miként részesülhet Isten dolgaiban, hogy ezáltal folyamatosan ismerhesse Isten ajándékait. Néhány héttel ezelőtt láttam, ahogy egy diakónus elindult a szorgalom ezen útján. Édesapja mutatott nekem egy ábrát, melyre a fia felrajzolta a kápolnában lévő összes széksort, számmal megjelölve az úrvacsorát kiosztó diakónusokat, és az útvonalat is feltüntetve, mely mentén a kápolnában kiszolgálják az úrvacsorát az egyháztagoknak. Az apával együtt elmosolyodtam annak gondolatára, hogy egy fiú, anélkül, hogy megkérték volna rá, készített egy tervet, hogy sikeresen elláthassa a papsági feladatait. Szorgalmában egy mintát fedeztem fel, mely az Isten iránti kötelesség füzetben is megtalálható. Ez pedig az, hogy tudd meg, mit vár el tőled az Úr, készíts tervet az elvégzéséhez, ezt szorgalommal vidd véghez, majd pedig oszd meg másokkal, hogy ez az élmény miként változtatott meg téged, és hogyan áldott meg másokat. A diakónus azért készítette el ezt az ábrát, hogy általa meggyőződjön arról, képes lesz mindazt megtenni, amire az Úr elhívta. Az Úr még a papsági szolgálata elején megtanította neki, hogy örömét kell lelnie azoknak a dolgoknak megtételében, melyeket Isten elvár tőle. Egy másik élményem, mely arra késztetett, hogy ma a szorgalomról beszéljek, az volt, hogy láttam egy férfit, aki már a végéhez közeledett az ebben az életben végzett papsági szolgálatához. Kétszer is püspök volt. Az első püspöki elhívásakor még fiatal volt. Ez sok évvel ezelőtt volt, hogy találkoztunk volna. Mostanra már megöregedett, és már második alkalommal mentették fel ugyanebből az elhívásból. Egyre halmozódó testi korlátai feletté megnehezítették számára bármely papsági szolgálat ellátását. Neki azonban mégis volt egy terve, hogy szorgalommal cselekedjen. Minden vasárnap, amikor eljutott az egyházba, az ajtóhoz legközelebb eső sorba ült, oda, ahol úrvacsora gyűlés előtt az emberek többsége belépett a kápolnába. Korán érkezett, hogy biztos legyen ülőhelye. Tekintetében minden újonnan érkező ugyanazt a szeretetet és szívélyes üdvözlést láthatta, mint amikor azt tapasztalták, hogy még az emelvényen ült püspökként. Püspökként végzett feladata a végéhez ért, papsági szolgálata viszont nem. Ti is láttatok már példákat az ilyen nagyszerű papsági szolgákra? Ma este megpróbálom átadni nektek, hogy én mit tanultam tőlük. Mindez azzal kezdődik, hogy megtanulják, kiket szolgálnak és milyen céllal. Az igazi változást azt hozta az életükbe, amikor ezt bevésődik a szívükbe. Először közvetlenül az Árany papságban lévő fiatal férfiakhoz fogok szólni. Szorgalmasabbá fogtok válni, miközben átérzitek azt a hatalmas bizalmat, melyet Isten belétek helyezett. Az Isten iránti kötelezettség füzetben van számotokra egy üzenet az első elnökségtől. Mennyétyánk nagyon bízik benned, és van számodra egy fontos küldetése, melyet teljesítened kell. Ő segíteni fog neked, amennyiben imádkozol hozzá, hallgatsz a lélek sugalmazásaira, engedelmeskedsz a parancsolatoknak, és betartod a szövetségeket, amelyeket kötöttél. Keresztelő János azért tért vissza a földre, hogy visszaállítsa a papságot, melyet most viseltek. Ő rendelkezett az Árami papság kulcsaival. Jézus Jánoshoz ment, hogy keresztelje meg. János tudta, hogy kitől jött a felkérés. Ezt mondta az Úrnak, nékem kell általad megkeresztelkednem. Amikor az Úr elküldte, hogy 1829. május 15-én Joseph Smith és Oliver Calderit rendelje el a papságba, János tudta, hogy Áron papsága rendelkezik az angyalok szolgálatának, a bűnbánat evangéliumának, valamint a bűnök bocsáratára alámerítéssel való keresztelésnek kulcsával. Tudta, hogy ki hívta el, és hogy milyen dicsőséges céllal lett elküldve. Papsági elhívásatok teszi lehetővé, hogy az úrvacsora szentségét kiszolgáljátok napjainkban az ő egyháza tagjainak. Ez az a felhatalmazás, melyet a szabadító földi szolgálata során a 12 apostolra ruházott. Ez újra megtette, amikor feltámadása után elhívott 12 tanítványt, hogy vezessék az ő egyházát. A Mormon könyvében foglaltak szerint az Úr maga gondoskodott végtelen áldozata jelképeiről, és azokat ő maga szolgálta ki népének. Gondoljatok ő rá, valamint arra, hogy mennyire nagyra becsül benneteket, amikor papsági szolgálatotokat végzitek. Miközben őre emlékeztek, elkötelezetten fogjátok végezni ezt a szolgálatot, olyan pontosan, helyesen, hithűen, ahogyan ő tette. Ez olyan mintává válhat az életetekben, mely növelni fogja erőtöket, hogy szorgalmassak legyetek minden papsági szolgálatban, melyre az Úr felkészít és elhív benneteket. Ez az elkötelezettség segíteni fog, hogy elnyerhessétek a melkisédeki papságot, melyet az ősi időkben az Isten fiának rendje szerinti szent papságnak neveztek. Most pedig azokhoz szeretnék szólni, akiket elhívtak, és megtiszteltek azzal, hogy szolgáljanak a melkisédeki papságban. Az ároni papsághoz hasonlóan a melkisédeki papság is többet jelent egy egyszerű megbízatásnál, hogy azt tegyük, amit az Úr Istenne. Ez felkérés arra, hogy olyanná váljunk, mint ő, íme az ő ígérete, mert akik hűségesek, e két papság elnyerésére, amelyekről szóltam, és felmagasztalják az elhívásukat, azokat megszentel lélek testük megújítására. Mózes és Áron fiaivá, valamint Ábrahám magjává válnak Isten egyházává, királyságává és kiválasztottaivá. És emellett mindazok, akik befogadják ezt a papságot, engem fogadnak be, mondja az Úr. Mert aki befogadja szolgáimat, engem fogad be, és aki engem befogad, atyámat fogadja be. És aki befogadja atyámat, befogadja atyám királyságát, tehát megadatik neki mindaz, amivel atyám rendelkezik. Egy mintát találhatunk itt, mely által minden papságviselő felemeltetik ehhez a dicsőséges áldáshoz. A Szentírásokban a Tan és Szövetségek 107. szakasza az a rész, ahol az Úr megadja ezt a mintát. Most tehát minden ember tanulja meg a kötelességét, és tevékenykedjen abban a hivatalban, amelyre kijelöltetett teljes szorgalommal. Aki rest, azt ne tartsák érdemesnek arra, hogy megálljon, és aki nem tanulja meg kötelességét, és aki nem mutatkozik kipróbáltnak, azt ne tartsák érdemesnek arra, hogy megálljon. Így lesz. Ámen. Tanuljuk meg az Úrtól a kötelességünket, majd pedig munkálkodjunk teljes szorgalommal, soha se lustálkodjunk, és ne legyünk restek. A minta egyszerű, de nehéz követni. Oly könnyen eltérülünk. A napi aktuális hírek tanulmányozása érdekesebbnek tűnhet egy papsági tanítás kalauznál. Az, hogy leüljünk pihenni, sokkal vonzóbb lehet, mint időpontot egyeztetni azokkal, akiknek szüksége van a papsági szolgálatunkra. Amikor azon kapom magam, hogy valami elvonja figyelmemet a papsági kötelességeimről, a testem pedig pihenését könyörög, így kiáltok fel magamban. Emlékezz ő rá! Az Úr a mi tökéletes példánk a szorgalommal végzett papsági szolgálatra. Ő a mi kapitányunk. Ő hívott el bennünket. Ő járt előttünk. Ő választott bennünket, hogy kövessük őt, és másokat is magunkkal hozzunk. Ma este őre emlékezem, ez pedig felkavarja a szívem. This is the Saturday night. Ez a szombat este előzi meg a húsvét vasárnapját, amikor az ő feltámadására emlékezünk. Nem feledem, milyen példát mutatott az azt megelőző napokban. Az Atya és az irántunk érzett szeretete miatt hajlandó volt oly mértékű szenvedést is elviselni, mely messze meghaladja egy halandó képességeit. Valamennyit elmondott nekünk arról, hogy mit követel tőle ez a végtelen áldozat. Mert íme én Isten mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogy a bűnbánatot tartanak, akkor szenvedjenek. De ha nem hajlandóak bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogyan nekem. Amely szenvedés nyomán még én Isten mindenek közt legnagyobb, is reszkedtem fájdalomtól, és minden pórusból véreztem, és testben és lélekben is szenvedtem, és azt kívántam, hogy ne igyem ki a keserű poharat, és visszarettenjek. Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának, én ittam, és befejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért. A Golgotai kereszten a szabadító kijelentette, elvégeztetett. Majd lelke elhagyta testét, földi maradványait pedig szeretetteljesen egy sírba helyezték. Megtanított nekünk egy leckét azáltal, amit a feltámadás előtti 3 nap során tett a lélekvilágban, és amit mindig felidézek, ha egy nehéz feladat elvégzése után megkísért az érzés, hogy megérdemlem a pihenést. A szabadító példája ad bátorságot, hogy tovább haladjak. Földi szolgálata véget ért, amikor azonban belépett a lélekvilágba, eltökélten tovább folytatott dicsőséges munkáját, hogy megszabadítsa a lelkeket. Megszervezte hithű lelkek munkáját, hogy megmentsék azokat, akiknek még részük lehetett az ő engesztelő áldozatának köszönhető kegyelemben. Hanem íme az igaz lelkűek közül megszervezte seregeit, és hatalommal és felhatalmazással felhurrázott írnököket jelölt ki, és megbízta őket, hogy menjenek, és vigyék el az evangélium világosságát azoknak, akik sötétben vannak még hozzá mind emberek lelkeinek, és így hirdették az evangéliumot a halottaknak. És a kiválasztott hírnökök elmentek, hogy kijelentsék az Úr kedves esztendejét, és szabadságot hirdessenek a foglyoknak, akik meg vannak kötve méghozzá mindazoknak, akik hajlandóak bűneik megbánására és az evangélium befogadására. Amikor emlékezünk ő rá, könnyebben legyőzzük a kísértést, hogy megpihenjünk papsági szolgálatunkból. Ma bizonyára emlékeztünk ő rá, és így itt vagyunk, hogy megtanuljuk kötelességeinket, elkötelezzük magunkat, hogy teljes szorgalommal megtesszük mindazt, amit szövetségben megígértünk. Az ő példája által pedig mindvégig ki fogunk tartani azokban a feladatokban, melyeket ebben az életben kaptunk tőle, és örökké tartó elkötelezettséggel fogjuk megtenni atyának akaratát, ahogyan ő is ezt tette, és teszi most is. Ez az Úr egyháza. Ismerte gyengeségeinket, mégis elhívott minket, és bízott bennünk. Tudta, milyen megpróbáltatásokkal fogunk szembenézni. A hithű szolgálat, valamint az ő engesztelése által mi is képesek lehetünk azt akarni, amit ő, és azzá válni, akivé kell, hogy megállhassuk azokat, akiket ő érte szolgálunk. Ha elég hosszan és elég szorgalommal szolgáljuk őt, akkor meg fogunk változni. Még inkább olyanná válunk, mint ő. Láttam már példát erre a csodára az ő szolgáinak életében. Néhány héttel ezelőtt is tanúja voltam egy hitű papság viselő nappaliában. Diakónusként, apaként, püspökként és elnökségi tagként is ismertem ezt a férfit. Évtizedeken át figyeltem, milyen szorgalmasan szolgálta Isten gyermekeit papságával. Családja köré gyűlt a nappaliban, öltönyt és nyakkendőt viselt, és csak mosolygott. Meglepődtem, mivel azért voltam ott, mert hallottam, hogy a közepén jár egy fájdalmas orvosi kezelésnek, mely eddig még nem javított állapotán. Úgy üdvözölt engem, ahogyan bizonyára az egész életén át tartó papsági szolgálata során már több száz más látogatót is fogadott. Azért mentem, hogy segítsek neki megpróbáltatásaiban, de hogy az olyan gyakran történik a papsági szolgálat során, én kaptam Én magam kaptam segítséget és tanítást. Leültünk és kellemesen elbeszélgettünk. Elmesélte, hogy édesapja miként gondozta halál előtt édesanyámat. Erről nem is tudtam. Akkor jöttem rá, hogy ő még fiúként megtanulta az édesapjától, miként kell mások segítségére lenni. Ez a gondolat hálát ébresztett bennem azokért az alkalmakért, amikor kisfiaimat magammal vittem olyan papsági látogatásokra, amikor vigaszt és áldást kellett nyújtani. Néhány perc elteltével csendben azt kérdezte tőlem, helyén való lenne, ha most megkérnélek, hogy adj nekem egy áldást. Korábbi cövekelnöke, akivel évekig együtt szolgált, megkente a fejét melkisedeki papság által megszentelt olajjal. Én ígérete kísérletében megerősítettem a megkenést, mely során a Szentlélek némi bepillantást engedett nekem abba, hogy az Úr mi mindent tett ezért a hithű papság viselőért. Tiszta volt, bűnei eltöröltettek. Egész lénye megváltozott, ezért azt akarja, amit a szabadító akart. Nem félt a haláltól. Szívének vágya az volt, hogy amíg él, szolgálhassa a családját, valamint mennyeatyánk minden olyan gyermekét, akinek szüksége van rá. Hálával telt szívvel léptem ki otthonuk ajtán az éjszakába, mert tanulja lehettem az Úr kedvességének, melyet az ő lankadatlan szorgalmas papsági szolgája iránt tanúsított. Ő megváltoztathatja az ilyen emberek szívét, hogy azt akarják, amit ő, és úgy cselekedjenek, ahogyan ő tenni. Most pedig az Úr papságában szolgálnak adott következő tanáccsal zárom gondolataimat. Elmélyülten és szorgalmasan elmélkedjetek a szentírások és az élő proféta szavain. Búzgón imádkozzatok a Szentlélekért, hogy kinyilatkoztassa nektek Atyaisten és az ő fia természetét. Könyörögjetek, hogy a lélek megmutassa nektek, hogy mit kíván tőletek az Úr, és készüljetek fel, hogy azt meg is tegyétek, ígérjétek meg neki, hogy engedelmesek lesztek. Eltökélten cselekedjetek mindaddig, amíg eleget nem tettetek kérésének. Aztán pedig mondjatok hálaimát a szolgálat lehetőségért, ahogy ezt megtudjátok, mit tehetnétek legközelebb. Bizonyságomat teszem, hogy mennyiatyánk és Jézus Krisztus él, ők feltámadt és megdicsőült lények, akik szeretnek bennünket és vigyáznak ránk. A papság kulcsai mennyei hírnökök által visszaállítattak Joseph Smith profétának, és töretlen láncolatban jutott el Thomas S. Manson elnökig. Ezekkel a kulcsokkal minden egyes élő apostol rendelkezik. Áldásomat adom rátok, hogy a lélek által érezhessétek mindazon ígéretet és bizalom nagyságát, melyet az Úr igaz egyházában nyertetek el, mint elrendelt papsági szolgálattevők. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast will be from 9:30.
Emlékeztetünk benneteket, hogy a Tabernákulum kórus műsorának közvetítésére holnap reggel 9:30 és 10:00 között kerül sor. Közvetlenül ezután kezdetét veszi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Nagyon köszönjük a Brigham Young Egyetem papsági kórusának a gyönyörű zenét, és hálásak vagyunk a fivéreknek is, akik ma este szóltak hozzánk. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Manson elnököt. Manson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Vasrút című himnuszt. A záróimát Michael John U. T. Elder mondja majd a 70-ektől.
Before saying a word,
mielőtt még szólnék néhány szót, szeretnék visszaemlékezni egy kicsit. És elmondanám, hogy talán az egyik legjobb papsági gyűlésen vehetetek részt, amin én valaha is részt vettem. Nagyon jó tanításokban részesültünk, és emlékezzünk ezekre mindig. Testvérek, ti, akik itt vagytok Salt Lake City-ben a konferenciai központban, inspiráló látványt nyújtotok. Bámulatos belegondolni, hogy a műholdas közvetítés segítségével világszerte kápolnák ezreiben csatlakozhatnak hozzánk Isten papságát viselő testvéreink. Lehet ugyan más a nemzetségünk, lehet más a nyelvünk, de egy valami összeköt bennünket. Megbíztak minket,
hogy viseljük Isten papságát, és hogy az ő nevében cselekedjünk. Szent bizalmat helyeztek belénk, és sokat várnak el tőlünk. Élénken él még az emlékezetemben az a papsági gyűlés, amelyen újonnan elrendelt diakónusként vettem részt. A nyitóének az Isten hű fiai, tiétek a Szent Papság kezdetű himnusz volt. Ma ennek a különleges himnusznak a lelkiségét visszhangozva azt mondom nektek, jöjjetek Isten fiai, akik megkaptátok a papságot. Gondoljuk át az elhívásunkat, tekintsünk át a feladatainkat, és kövessük Urunkat, Jézus Krisztust. 20 évvel ezelőtt részt vettem egy olyan úrvacsora gyűlésen, ahol a gyerekek a következő témáról beszéltek. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházához tartozom. Ezek a kisfiúk és kislányok nagyszerűen bemutatták, hogy fel lettek készítve az Úr és mások szolgálatára. A zene csoda szép volt. A begyakorolt szövegeket remekül elmondták, és mennyei lelkiség pihent meg rajtuk. Az egyik unokám, aki akkor 11 éves volt, a program rá első részeként az első látomásról beszélt. Utána, amikor odajött a szüleihez és a nagyszüleihez, azt mondtam neki, Tami, szerintem már majdnem készen állsz arra, hogy misszionárius legyél. Azt felelte, még nem. Még sokat kell tanulnom. Az ezt követő években elkötelezett és lelkiismeretes szüleinknek, tanárainak és egyházi tanácsadóinak köszönhetően sokat is tanult, amikor elég idős lett, elhívást kapott misszionáriusi szolgálatra. Ezt nagyon is tiszteletre méltó módon teljesítette. Fiatal férfiak, arra intelek titeket, hogy készüljetek fel a misszionáriusi szolgálatra. Sok eszköz áll rendelkezésetekre, hogy segítségükkel hasznos leckéket tanuljatok meg, ugyanakkor támogatnak benneteket egy olyan életforma kialakításában is, melyet az érdemes élet megkíván. Ezen eszközök egyike a fiatalság erősségéért füzet, amelynek kiadására az első elnökség és a 12 kvórumának irányítása alatt került sor. Az egyházi vezetők írásaiból és tanításaiból, valamint a szentírásokból vett normákat tár elénk, melyekhez ragaszkodva mindannyian elnyerhetjük mennyei atyánk áldásait és fiának útmutatását. Emellett vannak imádságos lélekkel átgondolt, gondosan elkészített tankönyveink is. A családok pedig családi estéket tartanak, ahol evangéliumi tantételeket tanítanak. Majdnem mindannyian eljárhattatok az ifjúsági hitoktatás óráira, melyeket elkötelezett tanárok tanítanak, akik sok mindent meg tudnak osztani veletek. A misszióra való felkészülés mellett kezdjetek el felkészülni a templomi házasságra is. Ennek egyik része a helyén való randevúzás. Azokban a kultúrákban, ahol elfogadott a randevúzás, ne randevúzatok 16 éves korotok előtt. Nem minden 10 éves érzi szükségét, hogy randevúzzon, és van, aki nem is akar. Amikor elkezditek a randevúzást, csoportosan menjetek, vagy két pár menjen együtt. Gondoskodjatok arra, hogy a szüleitek találkozhassanak vele, és megismerhessék azt, akivel randevúztok. Mivel a randevúzás a házasság előkészülete. És csak olyanokkal randevúzatok, akiknek magasak a normái. Legyetek elővigyázatosak, és csak olyan helyekre menjetek, ahol jó a környezet, ahol nem szembesültök majd kísértéssel. Egy bölcsapa azt mondta a fiának, ha valaha is olyan helyen találod magad, ahol nem kellene lenned, menj el onnan. Jó tanács ez mindannyiunk számára. Az Úr szolgái mindig is azt tanácsolták, hogy a mennyei atyánk és önmagunk iránti tisztelet kifejezéseként öltözködjünk megfelelően. Öltözködésetek módja üzeneteket közvetít rólatok mások felé, és hatással van a ti viselkedésetekre ugyanúgy, mint másokéra. Öltözködjetek úgy, hogy az a legjobbat hozza ki belőletek, és a körülöttetek lévőkből. Öltözködésetekben és megjelenésetekben kerüljétek a szélsőségeket, például a tetoválást és a testékszereket. Mindenkinek szüksége van jó barátokra. Baráti körötök nagy hatással lesz a gondolkozásotokra és a viselkedésetekre, mint ahogy ti is nagy hatással lesztek az övékre. Ha közös értékrenden osztoztok a barátaitokkal, akkor megerősíthetitek és bátoríthatjátok egymást.
treat everyone with kindness.
Bánjatok mindenkivel kedvesen és tisztelettel. Sok nem egyháztag jön az egyházba olyan barátok által, akik bevonták őket az egyházi tevékenységekbe. Az oly gyakran hangoztatott szállóige még mindig igaz. A legjobb út az egyenes. Az utolsó napi szent fiatal férfi azt szerint él, amit tanít, és amiben hisz. Becsületes másokkal, becsületes magával, és becsületes Istennel szemben. A becsületesség természetes számára a szokásává vált. Amikor nehéz döntés előtt áll, soha nem azt kérdezi, mit fognak mások gondolni, inkább azt, mit fogok én gondolni magamról. Némelyetek kísértést érez majd a becsületesség személyes normájának elvetésére. Emlékszem, hogy az egyetemen, ahová jártam, az egyik osztálytársam soha nem készült fel a vállalati jogi órákra. El is tűnődtem magamban. Vajon hogy fog levizsgázni? Kérdésemre a vizsga napján kaptam választ, amikor egy téli napon szinte mezítláb, 100 szandálban sétált be az osztályterembe. Meglepődve figyeltem, miközben elkezdődött az óra. Minden könyvünk len volt a földön. Ő kibújt a szandáljából, majd jól idomított, glicerinnel bekent lábujjaival ügyesen fellapozta a földön heverő egyik könyvet, és kileste a vizsgakérdések válaszait. Vállalati jogból abban a fél évben ő kapta az egyik legjobb jegyet. De végül beköszöntött az elszámolás napja. Később, mikor a szigorlati vizsgájára indult, szakirányának dékánja váratlan bejelentést tett. Idén szakítunk a hagyományokkal, és nem írásbeli, hanem szóbeli vizsga lesz.
Our favorite trained toe expert.
Kedves, jól idomított lábújú ügyeskedőnk pedig rájött, hogy ez alkalommal akár a szájában is lehettek volna a lábújjai. Úgy megbukott a vizsgán. Beszédetek módja és az általatok használt szavak hűen tükrözik, milyen képet akartok festeni magatokról. Használjatok olyan nyelvezetet, amely megerősíti és felemeli a környezeteteket. Nem helyén való a világias, otromba vagy goromba nyelvhasználat, a durva viccek pedig sértik az Urat. Soha ne használjátok helytelenül Isten vagy Jézus Krisztus nevét. Az Úr azt mondta, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. Mennyei Atyánk azt tanácsolja, hogy törekedjünk arra, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó. Amit olvastok, hallgattok, vagy néztek, az mind hatással van rátok. A pornográfia különösen veszélyes, és függőséget okoz. A pornográfiával való kíváncsi kísérletezés uralkodó szokássá válhat, mely még alantasabb dolgokhoz és szexuális bűnhöz vezethet. Mindenáron kerüljétek el a pornográfiát. Ne féljetek kisétálni a moziból, kikapcsolni a televíziót, vagy állomást váltani a rádión, ha a leadott műsor nem felel meg mennyei Atyánk normáinak. Röviden szólva, ha kérdéses számotokra, hogy az adott film, könyv vagy egyéb szórakozási forma helyén való-e, akkor ne nézzétek meg, ne olvassátok el, ne vegyetek részt benne. Pál apostol szavai szerint, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Az Istennek temploma szent? Ezek vagytok ti. Testvérek, mi vagyunk felelősek templomunk tisztán tartásáért. A kemény drogok, a vényre kapható gyógyszerek helytelen használata, az alkohol, a kávé, a tea, a dohánytermékek lerombolhatják a fizikai, szellemi és lelki egészségeteket. Az alkohol bármely formája egyaránt károsítja a testeteket és a lelketeket. A dohány rabszolgává tehet titeket, meggyengíti a tüdőtöket és megrövidíti az életeteket. A zene segíthet közelebb kerülnötök mennyei atyánkhoz. Használható oktatásra, felemelésre, inspirációra és az egység kialakítására. Ütemével, ritmusával, intenzitásával és szövegével azonban el is tompíthatja a lelki érzékenységeteket. Nem engedhetitek meg magatoknak, hogy értéktelen zenével töltsétek meg az elméteket. Mivel a szexuális intimitás annyira szent, az Úr önuralmat és tisztaságot követel meg a házasság előtt, a házasságkötés után pedig teljes hűséget. Ha randevúztok, bánjatok tisztelettel a társatokkal, és ugyanezt a tiszteletet várjátok el tőle is. A vétket elkerülhetetlenül könnyek követik. David O. McKay, az egyház 9. elnöke azt tanácsolta, esedezve kérlek titeket, legyenek tiszták a gondolataitok, majd a következő fontos igazságot jelentette ki. Minden tettet gondolat erőz meg. Ha ellenőrzés alatt akarjuk tartani a tetteinket, ahhoz kordában kell tartanunk a gondolatainkat. Testvérek, töltsétek meg elméteket jó gondolatokkal, és akkor tetteitek is helyénvalóak lesznek. Bárcsak mindannyian együtt visszhangozhatnátok Tennyson szavait, melyeket Sir Galahad szájába adott. Erőm 10-zel is felér, mert szívem tiszta. Nemrég egy tínédzser szexualitással foglalkozó dolgozat szerzője azzal foglalta össze kutatását, hogy a társadalom kevert üzenetet közvetít a tizenéveseknek. A hirdetések és a közmédiumok kemény üzenetei azt sugallják, hogy a szexuális aktivitás elfogadott és elvárt. Ez az indíték időnként kiváltja a szakértők figyelmeztető szavát és a szülők könyörgését. Az Úr világos és egyértelmű szavakkal hatol át a média üzenetein, amikor azt mondja nekünk, legyetek tiszták. Amikor kísértés ér benneteket, jusson eszetekbe Pál apostol bölcs tanácsa, aki azt mondta, nem egyéb, ha csak az emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kiemelkedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Amikor az egyház tagjává konfirmáltak, megkaptátok a Szentlélek társaságához való jogot. Ő segíthet jó döntéseket hoznatok. A kihívások vagy kísértések idején nem kell, hogy egyedül érezzétek magatokat. Ne felejtsétek el, hogy az ima a lelki erőhöz vezető útlevél. Ha valaki megbotlott az utazás során, van visszaút. Ezt a folyamatot bűnbánatnak hívják. Szabadítónk azért halt meg, hogy ezt az áldott ajándékot lehetővé tegye számotokra és számomra. Bár az ösvény nehéz, az ígéret valóságos. A bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ne tegyétek kockára az örök életeteket. Tartsátok be Isten parancsolatait. Ha bűnt követtetek el, akkor minél hamarabb ráléptek a visszavezető útra, annál hamarabb nyeritek el a megbocsátás csodájából eredő drága békességet és örömet. A boldogság abból származik, hogy úgy élünk, ahogy az Úr elvárja tőlünk, és szolgáljuk Istent és másokat. A lelki erő gyakran az önzetlen szolgálatból ered. Néhány évvel ezelőtt ellátogattam az akkor Kalifornia missziónak nevezett misszióba. Még csak ez az egy volt akkor, ahol interjút tartottam egy georgiai fiatal misszionáriussal. Emlékszem, hogy megkérdeztem tőle, minden héten küldesz levelet a szüleidnek? Azt felelte, igen, Monson testvér. Aztán kérdeztem, örülsz az otthonról kapott leveleknek? Nem válaszolt. Végül megkérdeztem, mikor kaptál utoljára levelet otthonról? Remegő hangon így válaszolt. Soha nem kaptam levelet otthonról. Apám csak diakónus, anyám pedig nem tagja az egyháznak. Könyörögtek, hogy ne jöjjek. Azt mondták, ha misszióba megyek, nem fognak nekem írni. Mit tegyek, Monson testvér? Csendes imát mondtam magamban mennyei atyánkhoz. Mit mondjak ennek a fiatal szolgádnak, aki mindenét feláldozta azért, hogy szolgáljon téged? És a sugalmazás megérkezett. Azt mondtam, Elder, missziód minden hetében küldj levelet édesanyádnak és édesapádnak. Mondd el nekik, hogy mit csinálsz. Mondd el nekik, mennyire szereted őket, majd pedig tegyél nekik bizonyságot. Azt kérdezte, írnak majd nekem? Én pedig azt válaszoltam, igen, akkor írnak majd neked. Elváltak útjaink, folyt tovább az élet. Hónapokkal később, mikor részt vettem egy szövegkonferencián Dél-Kaliforniában, odajött hozzám egy fiatal misszionárius, és megkérdezte. Monson testvér, emlékszel rám? Ez mindenhol megtörténik, akármerre megyek. Én vagyok az a misszionárius, aki a misszióm első 9 hónapjában nem kaptam levelet sem az édesanyámtól, sem az édesapámtól. Azt mondtad nekem, Elder, küldj levelet haza minden héten, és a szüleid írni fognak neked. Aztán megkérdezte tőlem, Monson Elder, emlékszel erre az ígéretre? Reméltem. Emlékeztem. Azt kérdeztem, hírt adtak magukról a szüleid?
He reached into his pocket.
Ő benyúlt a zsebébe. Előhúzott egy gumival összekötött levélköteget, melyből kivette a legfelsőt, és így szólt. Hogy hírt adtak-e magukról a szüleim? Hallgass meg édesanyámnak ezt a levelét. Idézem, fiam, nagyon örülünk a leveleidnek. Büszkék vagyunk rád, a mi misszionáriusunkra. Találd ki, mi történt. Apádat pappá rendelték. Arra készül, hogy megkereszteljen engem, az édesanyádat. Találkozom a misszionáriusokkal, és egy év múlva missziód végeztével Kaliforniába szeretnénk jönni, mert veled együtt mi is szeretnénk belépni az Úr templomába, hogy örökkévaló család lehessünk. Aztán ez a fiatal misszionárius azt kérdezte, Monson testvér, mennyi atyánk mindig megválaszolja az imákat, és betölti az apostoli ígéretet? Azt feleltem, ha valakinek olyan hite van, amilyet te tanúsítottál, akkor mennyei atyánk meghallgatja, és saját módján megválaszolja az ilyen imákat. A tiszta kéz, a tiszta szív és a készséges elme megérintette a mennyeket. Égi áldás válaszolta meg a misszionárius alázatos szívének buzgó imáját. Testvérek, azért imádkozom, hogy úgy éljünk, hogy mi is megérinthessük a mennyeket, és hasonlóképpen áldottak legyünk. Minden áldások adójának nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Of olden time. Our dear Father in heaven, humbly we,
drága mennyei atyánk, alázatos szívvel járulunk eléd az általános konferencia ezen ülésén. Nagyon hálásak vagyunk neked a prófétákért, látnokokért és kinyilatkoztatókért, akik most is itt járhatnak a Földön. Nagyon hálásak vagyunk azokért a leckékért, amelyeket tanítanak nekünk, azokért a dolgokért, amelyet mondanak nekünk, és az általuk megosztott bizonyságokért. Ennél is fontosabb, hogy nagyon hálásak vagyunk a Szent Lélekért, azokért a gondolatokért, amelyeket az elménkbe ültetett. Segíts nekünk, hogy igazak legyünk ezekhez a sugalmazásokhoz és ösztönzésekhez, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy el tudjuk végezni a ránk bízott feladatokat. Imádkozunk, hogy és kérünk, hogy segíts nekünk, hogy elég bátorságunk legyen, hogy tudjuk gyakorolni a hitünket sokkal teljesebben, hogy a Szent Papság kiváltságai szerint tudjunk élni, hogy eszközök lehessünk a kezedben, és hogy meg tudjuk áldani a gyermekeidet, a mi testvéreinket. Nagyon szeretünk téged, atyánk, és nagyon szeretjük fiadat, a mi szabadítónkat, Jézus Krisztust, akinek a nevében imádkozunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.